Jézus Krisztus mondja, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ami bűnbánati, úrvacsorai közösségre felkészítő Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Menyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged az üdvösségért, és szeretnénk köszönetet mondani, Urunk, a te nagy szeretetedért, amelyet életünk minden egyes percébe megbizonyítasz. Sorunk restelkedve jövünk eléd, mert annyira távolról jövünk, amikor közeledünk hozzád. Távolról határátlépések vannak mögöttünk, Urunk, bűnök, amelyeket megtettünk, kimondtunk, elgondoltunk. Sorunk, a bűnnek a távolsága mérhetetlen, és mégis a te atyai szereteted azt ígéri nekünk, hogyha szeretünk téged, és szeretettel fogadjuk a te igédet, és fogadjuk az élő Jézus Krisztust, akkor eljössz hozzánk, és lakozást veszel a mi szívünkbe. Pál is tanít minket arra, hogy Isten nincs távol tőlünk, sőt egészen közel jött a mi szánkba és a mi szívünkbe, amikor igéjével élünk. Urunk, el nem tudjuk mondani ezt az örömöt, hogy mi, akik távol valók voltunk, közel levők lehetünk te hozzád, hallhatjuk, és szent lelked ereje által megérthetjük a te kijelentett igédet, de csak akkor, hogyha te szólsz. Urunk, kérünk téged, hogy hadd csendesedjen el most minden mi bennünk és körülöttünk, engedd meg, hogy mindent le tudjunk tenni a te kezedbe, s Urunk, vágyakozunk a te megszólító szavad után. Urunk, ha csak egy szót is szólsz, de talán egy szó is elég lesz, abból a kegyelemből, amely szabadítani és megváltani tud bennünket. Kérünk, Úr Jézus, jöjj közénk, lásd egyenként a mi életeinket, terheinket, megkötözöttségeinket, vágyainkat. Úrunk, hallgass meg a mi könyörgéseinket, és engedd meg, Úr Jézus, hogy formálni tudja imánkat, akaratunkat, a hirdetett ige. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, ige hirdetőn és ige hallgatókon, hogy mindnyájan te neked tudjunk engedni. Jézus Krisztusért. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, ugyanint a mai napra szóló új szövetség ige szakaszban szól hozzánk, János evangéliumának 18. részéből, a 12-től a 28-ig terjedő versekben. A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust, és megkötözték. Először Annáshoz vitték, ez ugyanis apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az esztendőben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtótörző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtótörző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is, de ő így felelt, nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük és melegedett. A főpap pedig tanítványai, és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt neki, én nyilvánosan szóltam a világhoz, én mindig a zsinagógában és a templomba tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik, íme, ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arcul ütötte Jézust, és így szólt. Így felelsz a főpapnak. Mire Jézus így válaszolt neki, ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt, ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá, nem az ő tanítványai közül való vagy te is. Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jézus Kajafástól a helytartóságra vitték, kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Kedves szeretett testvérek, szenvedés és fájdalom, elfogatás, kötelékek. Mindez, ami Jézusra vár. Az Úr Jézussal eddig olyan boldog volt a tanítványi kör, hiszen, hogy így mondjuk, megdicsőült állapot volt az Úr Jézussal együtt lenni. Gyakorlatilag ezt a siker élményt értették a tanítványok az alatt, hogy az Úr Jézussal való közösségben valóságosan magával, az Atyával kerültek közösségbe. Ezzel is magyarázható az, hogy elképzelhetetlen számukra, hogy a Jézussal való közösséget elveszítsék. Rettegnek a gondolattól, rettegnek Jézusnak a szavaitól, amikor három ízben is bejelenti szenvedéseit, hogy el kell majd, hogy fogják őt, sokat kell szenvednie a vénektől, majd arcul köpik, megveri, keresztre feszítik, és milyen gyönyörű az ő bizonyságtétele, a nagy mélységet járva is hirdeti, már előre, hogy harmadnapon pedig feltámadok. De a tanítványok csak az első szavakat értik, azokat sem tudják igazán felfogni, de rettegnek a tartalmától, hiszen emberek vagyunk, kedves testvérek, ki ne félne a veszteségektől. Ha valakit a lelkünk megszeret, ha valakit befogadunk, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy nem is igazán értékeljük már azt az időt, amit együtt töltünk, nagyon jó, de már hozzá csatlakozik egy aggodalom is, aggódunk a szeretteinkért. Így a mieink, hogy aggódunk értük. És kedves testvérek, van, amikor ez az aggodalom fölé is tud kerekedni az igazi szeretetnek. És Péter nem gondolkodik, amikor az Úr Jézus kimondja, hogy mi vár rá. Egyszerűen a szobába vág, és azt mondja, hogy Isten, mentsen, Uram, hogy te ez veled megtörténjen. Ez te veled nem történhetik meg. És mennyire igaza van az Úr Jézusnak, Péter, Péter, nem Isten szerint gondolkodol, hanem emberek szerint. Mert a félelem nem Isten szerint való gondolkodás. A félelem és az aggodalom túlzottan is emberi. Az Úr Jézus egyenesen pogánynak nevezi. A pogányok csinálják ezt. Hát, kedves testvérek, elveszíteni valakit talán a legnagyobb próbatétele az életünknek. Most, amikor egyre inkább közelebb kerülünk nem csak az újbor kegyelem asztalához, a reformáció ünnepéhez, hanem egyre inkább közeledünk minden szentek és halottak napjához is, mindnyájunknak a naptárába ott vannak már azok a napok, amikor elindulunk azért, hogy a sírokat rendbe tegyük, hogy megálljunk a mi drága szeretteink mellett. És kedves testvérek, egyre erősebben ott van a szívünk középpontjába újból és újból az a fájdalom, ami a hiányuk miatt van az életünkben. Akkor is, ha tudatába vagyunk annak, hogy kinek a kezébe tettük le őket, hogy kié az ő életük. Olyan jó dolog tudni azt, hogy ők léteznek. Kedves testvérek, olyan fájdalom az, amikor amiatt látjuk a gyászolók arcán a szenvedést, mert hogy nem tudnak belekapaszkodni a hirdetett igébe. És ne ítéljük el őket ezért, mert a tanítványok sem tudtak belekapaszkodni az Úr Jézus által meghirdetett örömüzenetbe. Amikor látják majd, hogyan fokozódnak a sötétség erői az Úr Jézus körül, kedves testvérek, egyre inkább elveszítik a fonalat. Egyre kevesebb a fényesség a szívükben, egyre kevésbé értik, hogy az Úr eddig mit tanított nekik. Már egészen a feledés homályába merül az 5000 ember megvendégelése, annak a sok betegnek meggyógyítása, és sajnos a halottak feltámasztása is. Tudjuk jól, hogy az Úr Jézus golgotai keresztje alatt még a főpapok is, a nemesi réteg is ezt fogja az Úr Jézuson számon kérni, másokat megmentett, magát miért nem tudja megmenteni. Emberi gondolkodás, porhoz tapadt földi, emberi nézet, az, ami elhangzik, szenvedés, fájdalom, ütlegek, amik Jézusra várnak, és magány. Kedves testvérek, ki akar így szenvedni? Amikor az Úr Jézus elfogják a Getsemáné kertjébe, hogy a Getsemáné kertje olajprés kertje, ebben a névben is benne van az a fajta fájdalom, a szenvedésnek a prése, ami az Úr Jézusra vár már ott a Getsemáné kertjébe. Nagyon jól tudjuk, hogy a tanítványok nem tudnak majd vele együtt éber állapotba imádkozni, pedig csak hármat választ ki, hogy magával elvigye egy picit odébb, s a szívükre helyezi, hogy vírasszatok és imádkozzatok velem együtt. Soha nem halljuk az Úr Jézustól, hogy különösebb képen is kért volna valamit az övéitől. Mindig csak adott. De most, a szenvedések óráiban, kéri a tanítványokat, akik ott voltak a megdicsőülés hegyén, akik átélték, hogy milyen jó nekünk itt lenni. Ó, maradjon így minden, Úr Jézus! Most nem tudnak még egy percig sem ébren lenni, és nem tudnak Jézussal együtt vírasztani. Nekem annyira fáj a szívem, kedves testvérek, és hagy adjak ennek most hangot, hogy ebben a világban a szenvedőkkel, a betegekkel, az elhagyatottakkal oly kevesen tudnak együtt érezni igazán. Amikor szolgálatokról van szó a gyülekezetbe, vagy bárhol, akár városi szinten, annyira fájdalom járja át a szívemet, amikor több százan várnak ránk az idősek otthonába, és megjelenünk ketten és hárman. Olyan nagy fájdalom ez. Hol van a mi hitünk, amikor hívnak minket a szenvedők? Hol van a mi igei látásunk, amikor várnak bennünket a nyomorúságba levő kedves testvérek? S itt a gyülekezetben is hány olyak néma, nem mondja el a fájdalmát, a szenvedését, a betegségét, hány élethez nem tudunk eljutni a csendesség, a némaság, a szégyen miatt. Kedves testvérek, bátorítson bennünket Jézus szenvedése. Által ment mindenen, ami csak fájdalom, magára vette minden szégyenünket, bűnünket, nyomorúságunkat, és elszenvedte bűneink miatt a büntetést. De mi is a bűn, kérdezhetnénk? Talán csodálatosan abban láthatjuk ezt leginkább, amikor az Úr Jézus elfogatása idején, amikor Júdás elmegy és a nép véneivel, a katonasággal együtt megmutatja nekik, hogy kicsoda Jézus, kit kell elfogni, sőt a másik evangéliumoknak a bizonyságtétele alapján a júdási csókkal árulja el az Istenek egyszülött fiát. Jézus meg is kérdezi tőle, ezért jöttél, Júdás, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. És kedves testvérek, a jánosi evangélium úgy tudósít erről, hogy amikor megérkezik ez a tömeg, hogy Jézusra rávesse a kezét, hogy elfogják, érdemes megnézni, hogy sötétség van. Az Úr Jézus megmondta, hogy a sötétség órája a ti órátok, a bűnnek az órája. És az Úr Jézus, amikor megkérdezik, hogy ki az a názáreti Jézus, Kétszer is elhangzik az isteni kijelentés, én vagyok. Ott a sötétben Jézus meghirdeti a kozmosz legalapvetőbb isteni kijelentését, kinyilatkoztatását, ami az ószövetségi időkben a legnagyobb öröm volt a népnek. Elhangzik ott a sötétben, a Gecsemáné kertjében, én vagyok. És hozzáteszi másodszor, engedjétek elmenni az én tanítványaimat. Ugye milyen nagy ez a szeretet? Már azt kéri, hogy engedjétek őket elmenni. Én itt vagyok nektek. Engedjétek őket elmenni. Én vagyok. És amikor megkérdezik majd Pétertől, aki majd oda sonfordál a főpap udvarába a többiekhez, hogy együtt melegedjen velük, mert fázik. Ó, bizony volt mitől fáznia, nem csak a hidegtől, hanem attól a nagy fájdalomtól, tagadástól is, ami ott küszködött a szívébe és az elméjébe. Jézus azt mondja, ki én vagyok, Péter azt mondja, hogy nem vagyok. Ez a bűn, kedves testvérek. Amikor az ellenkezőjét mondom, amit Isten kijelent, én nem vagyok, és ezzel megtagadja Jézust, és megtagadja azt is, amit elkövetett a főpap szolgája ellen, pedig annak rokona felismeri, bizony te is ott voltál közöttük a kertben. És Péter kimondja háromszor, nem vagyok. A bűn határ átlépés, és mi minden nap feszegetjük a határainkat. Feszegetjük. Mindig munkálkodik bennünk valami. Mindig meg kell küzdeni minden nap szakában ezt a küzdelmet. És van, amikor nem sikerül. Van, amikor nem csak feszítettük a határainkat, hanem van, amikor át is lépjük a határokat. És a legnagyobb határátlépés az, amikor a másik ember életét kiontom. És erre a nagy határátlépésre készül a Sanhedrin. Hát kik is voltak ők, kedves testvérek? A Sanhedrint a babiloni fogság után, Krisztus előtt 586 után a perzsa, majd hellénista uralmak ellenőrzésére hozták létre, mint korlátozott jogkörű zsidó önkormányzatot. Több ízben is próbálták ennek a létjogosultságát és cselekvő képességét behatárolni, de mivel a személyeit és az ezekben résztvevő családokat sohasem választották, tehát nem volt a Sanhedrinben csere, éppen ezért egyre nagyobb monopóliumhoz jutottak családok, életek, és egyre nagyobb hatalma lett a Sanhedrinnek. A bíráskodás mindenféleképpen azokhoz a teendőkhöz tartozott, amelyel őket megbízták. Feljegyezték, hogy Krisztus előtt 200 körül harmadik Antiókhoz Szeleukida szír király szabályozta a Gerúzia működését. Ekkor így nevezték őket, a vélek tanácsa Gerúzia. Tekintélyük befolyásuk azonban egyre inkább nagyobb lett, s a római helytartók alatt adminisztratív és vallási ügyek tartoztak rájuk, kimondottan halálos ítéletet meghozni, illetve végrehajtani tilos volt a számukra, hiszen a pallos jogot Róma magának tartotta fent. De a Sanhedrin ezt nem tartotta tiszteletben, és nagyon sok esetben kijátszotta ezt a pallos jogot olyan módon, hogy amikor római helytartókat visszahívtak a pozíciójukból, mindaddig, amíg ki nem nevezték az új kormányzót, ezt az átmeneti időszakot többször is kihasználták arra, hogy véghez vigyék a halálos ítéleteiket. Nagyon jól tudjuk, hogy Jakabot az úr testvérét kardáltal egy ugyanilyen szituációban ölették meg. Nem vihették volna véghez, de kijátszották a római hatalmat. Hát kikből állt ez a szép társaság? A tagjai mindenek előtt főpapok voltak, hivatalban lévők, illetve régebbi főpapok és bizonyos családtagjaik. Aztán a következő réteg a vének, akik gazdag előkelő családok tekintélyes tagjaiból állt össze. Ez a két réteg adta magát az arisztokráciát, és az ő szavuk volt a legnagyobb perdöntő, bármiről is tanácskoztak. A harmadik faktor az írástudóké volt. Nagyon jól tudjuk, hogy ők, mint tóra jogászok vehettek részt a nagybecsű Sanhedrinnek a munkájában. Abban a korszakban, amelyben Jézus feréről van szó, körülbelül 6000 farizeus tartottak számon. De ennél sokkal többen voltak a szadduceus pártiak és az előkelők. Nagy kérdés az, hogy milyen törvénykezés szerint vitték végbe az Úr Jézusnak a keresztre feszítését, a halálos ítéletét. Mert arról hallunk, hogy elfogják, arról hallunk, hogy elviszik a főpap udvarába, arról hallunk, hogy sötétség van, éjszaka, ünnep közeledik, és nagyon jól tudjuk, hogy a misna előírásai szerint nem szabad volt éjjel ilyen törvényt alkotni, ilyen rendeletet létrehozni, nem volt szabad ünnep közelettével halálos ítéletet kimondani. Aztán arról is tudunk, hogy azt is szabályozta a misna, hogy nem volt szabad valakit Isten káromlásért, blaszfémiáért halálra ítélni, hogyha az nem mondta ki Istennek az arám nevét, a tetragrammatont. Mindezek nem történnek meg Jézus perében. Pont az ellenkezője megy végbe. Sötétség leple alatt, ünnep közeledik, sőt a misna azt is helyben hagyta, hogy ugyanazon a napon nem szabad volt a halálos ítéletet végre is hajtani. A határozat hozatal után legalább 24 órának el kellett telnie, ezt sem tartották be, tehát nem a misna törvénykezése ment végbe, hanem a sokkalta keményebb az első század elején még érvényben lévő szadduceusi szabályok. Éppen ezért nem véletlen, hogy Kajafásnak és Annásnak a kinyilatkoztatásaitól hangos, az Úr Jézusról szóló per. Annásnak a neve azt jelenti, hogy az Úr kegyelmes, Annán. Mégis úgy tartják őt számon, mint aki kabzsi, hatalmas, gazdag ember. Azt is számon tartják, hogy 5 fia volt, akikből mind-mind főpap lett. Nyilvánvaló, hogy nagy befolyással volt ez a család a nép vallási és anyagi életére. Jól tudjuk azt is, hogy a jeruzsálemi nagy templomnak a pénzváltó értékrendszere, működtetése is mind Annásnak és családjának a kezében, mondjuk ki zsebében volt, így üzemeltették a templomot. Kajafás pedig Annásnak a veje, akinek a megnevezése, hogy Kajafás leginkább az ő feladat körére utalt, ami azt jelenti, hogy vizsgálóbíró, inkvizítor, az igazi neve József. És hogy miért olyan fontos János evangélistának ez a József? Azért, mert prófétál. Proféciát kap az Úrtól. Ugye milyen nagy ez a szeretet Istentől, akkor is tud minket használni, ha mi azt mondjuk, hogy nem vagyok. Számodra én nem vagyok, Uram, nem vagyok elérhető, nem akarom megérteni az akaratodat, nem akarok szolgálatodba menni, én nem vagyok, én nem létezek a te számodra, de Isten létezik. És Kajafást betölti az ő mondani valójával, és elmondja Kajafás, hogy jobb, hogyha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nép elvesszen. Kedves testvérek, az Úr Jézust az ő tanításáról kérdezik, vallatják, és az ő tanítványairól. Arról hallunk, hogy kettő kint van a főpap udvarába. De amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy kérdezzétek meg őket, mert nyíltan tanítottam, vagyis teljes nyíltsággal szóltam az Isten országáról, láthattátok annak erejét, hallhattátok annak csodáját, valóságosan érezhettétek a szátokban, a kenyér által, a kenyércsodában, megtapasztalhatták a betegek, akik felvehették nyoszoljájukat és járhattak, Megtapasztalhatták Jézus ige hirdetésének az újjáteremtő csodáját, akik vakokból látókká lettek. Kérdezzétek meg őket. S olyan nagy fájdalom, kedves testvérek, hogy nagy csütörtök estétől fogva a bizonyságtevők fellege, mintha szél elfújta volna, nincsenek sehol. Hol van a bizonyságtevő Péter? Hol vannak az elhívott tanítványok? Hol van az az 5000 és az a 4000 ember, akik ettek a kenyerekből? És hol vagyunk mi, kedves testvérek, amikor minket kérdeznek örök életről, halálról, Jézus Krisztusról, újrakezdésről, szabadulásról? Ne legyünk némák, mert Jézus azért szenvedett, azért vette magára minden betegségünket, nyomorúságunkat, hogy nekünk legyen élő bizonyságtételünk. Azért teríti meg számunkra most is a kegyelem asztalát, hogy tápláljon. És mint az 5000 s a 4000, akiket jól tartott a kenyerek csodája alkalmával, minket is ugyanígy jól tart. Jól tart kegyelmével, a napi ígékkel, és jól tart bennünket a kegyelem asztalánál, a megdicsőült Jézus Krisztus megtöretett testével és kiöntött vérével. Kedves testvérek, ne legyünk némák! Ne mondjuk azt, mikor az Úr szenvedőket hoz elénk, hogy én nem vagyok elérhető, Uram, a te számodra, hanem a nemből, Jézus szenvedésében legyen igen, és mondjuk ki, Uram, itt vagyok, küldj, ahová szeretnél. Nagyon érdekes, az, ahogyan az Úr Jézust arcul verik, miután őszintén és nyíltan beszél, semmi bántó nincs a beszédében, csak éppen igazat mond. S abban a légkörben, amiben folyik ez a kooperáció, ez a hamis vádakkal megterhelt per, kedves testvérek, ez nem tűri el az igazat, és nem tűri el az igazságot. S éppen ez a baj a világunkkal is, ezért veti ki magából a keresztjént, a Krisztusit. Hát ezért lett mai napjainkra is a kereszténység a legüldözöttebb vallássá. S az eljövendő utolsó napokban is az lesz a baj a keresztjénekkel, akik tényleg keresztjének, akik tényleg Krisztus követők, hogy mi nem azt fogjuk tenni, amit az emberek mondanak nekünk, hanem azt fogjuk mondani, amit az Úr mond nekünk. Ez óriási feszültségnek a forrása már most, és az eljövendő időszakban is. Nagy különbség van az emberi mondani való között, amit előnyök, hasznok, kapcsolatok irányíthatnak, és sokkal magasabbról jön az isteni kijelentés, mert az Isten szentségéből és lelkéből származik, szeretetből, az valódi beszéd. Kedves testvérek, éppen ezért furcsa, hogy nem csak arcul ütik az Úr Jézust, és ezzel aztán a testi megpróbáltatások is kezdetét veszik majd. Tudjuk, hogy ennél lesz majd sokkal nagyobb megszégyenítetése az Úrnak, amikor majd megkorbácsoltatja őt Poncius Pilátus, oszlophoz fogják kikötözni, mezítelenül, és egészen a halántékától, egészen a sarkáig, gyakorlatilag két megtermett római katona fogja majd őt bőrszíjakból, különböző vas, réz és ólom darabkákkal, cifrított dolgokkal, elkezdik majd az ő megszégyenítését. Nagyon sok ember szeme láttára. A szenvedésnek hányféle arca van? Hát ha végigolvassuk Jézus szenvedés történetét, azt kell mondjuk, hogy nem létezik olyan szenvedése az életünknek, amit Jézus ne tapasztalt volna meg, és ne élt volna át. Nekünk bizalommal kell járulni a kegyelem trónusához, abban a tudatban, hogy egyedül ő tud minket megtisztítani, a fájdalmak férfia. Azért olvastam fel egészen a 28. versig ezt a szakaszt, hiszen arról olvasunk, hogy Jézus Kajafástól a helytartóságra vitték, kora reggel volt, akik vitték maguk, nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Mi tette őket tisztává az ő emberi elképzelésük szerint? A ritus megtartása. Ha nem megyek be arra a területre, akkor tiszta maradok. És közben Jézust vitték megkötözve. És így kezdődik a felolvasott szakasz is. Elfogták Jézust, és megkötözték. Mit tesznek Jézussal az emberek? Megkötözik. Hát mi lesz így, testvérek, hogyha még a vallásos emberek is megkötözik Jézust? Ha még az imádkozó lelkek is megkötözik az Urat? És jól láthatjuk Jézus halálában is, hogyan fogják őt majd bepólyálni, és hogyan fektetik majd őt a sírboltba. Meg vannak kötözve a kezei, és ő mégis feltámad. Ő mégis feltámad, mert tudja, hogy szükségünk van arra az életre, amiért ő szenvedett, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Kedves testvérek, ezen az estén lássuk meg a mi határátlépéseinket, a mi bűneinket, hozzuk Isten elé a mindennapi határfeszegetéseinket, emberi nyomorúságainkat, elbukásunkat. Ne szégyeljük, mert ő tudja, mi a szégyen. Inkább szeretne megölelni minket, szeretne átölelni és biztosítani afelől. Ne szégyeld, csak hagyd el. Ami keresztény életünknek egyik legnagyobb megrontója, hogy ugyan szomorkodunk a bűneink miatt, a határátlépéseink miatt, és kétségeskedünk, hogy vajon Isten megbocsájtott-e nekünk, elfeledkezett-e bűneinkről. Mit mondott az Úr Jézus a parázna asszonynak? Megbocsátottak a te bűneid, menj el, és többé ne vétkezzél. Hagyd el, kedves testvérem, hagyd abba, és az Úr örvendezni fog, mert az erőt hozzá ő adja. Az, amit Kajafás, Annás és a többiek végigvittek az Úr Jézus szenvedésének a története alatt, az egy egész életprogrammá lett számukra, uralkodni másokon, betartatni a vallásos előírásokat, és elfeledkeztek arról, hogy nekik is szükségük van Isten megbocsátó irgalmas szeretetére. Nincs olyan ember, aki ne éhezné, ne szomjazná Isten megváltó szeretetét. Jöjjünk hát ő elé mindnyájan, szívvel, lélekkel, mert a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, azért, hogy te jól ismersz mindnyájunkat, és Urunk, te jól tudod, hogy mennyi gyengeségünk van, mennyi gyarlóságunk, és Urunk, hogyha ezt mi nem valljuk meg, és nem tesszük le a te kezedbe, akkor abba beleroppan a testünk és a lelkünk. De Úr Jézus, légy érette áldott, hogy mi jöhetünk hozzád, és hogy hozhatjuk, szégyenkezve bár, a mi bűneinket, a mi határátlépéseinket. Úrunk, ma már szinte határok is alig vannak, és ez nem csak az ország határokra igaz, hanem erkölcsi értékekre, normákra is. Boldog a mi szívünk, Urunk, amikor érezzük a határok vonalait, amelyeket te húztál. Te húztál a 10 parancsolatba, te adtad Jézus Krisztusban annak az újraértelmezését, és Urunk, hálát adunk neked, amikor rámutatsz a gyűlöletre, a hazugságra, a lopásra, a szeretetlenségre, a paráznaságra, az istenkáromlásra, és mindazokra a bűnökre, Urunk, amelyek mind-mind határátlépések, és amelyek egyre távolabb visznek bennünket te tőled. Jöjj és irgalmazz nekünk, Urunk, légy velünk a kísértések óráiban, hogy ne nemmel válaszoljunk neked és embertársainknak, mikor te rólad kérdeznek bennünket, hanem engedd meg, hogy merjük és tudjuk megvallani a Szentlélek Isten segítségül hívásával, hogy Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagyunk, aki drága vérével tett minnyájunkért eleget. Úr Jézus, így szeretnénk könyörögni minnyájunkért, akik most itt vagyunk a te házadba, hogy tisztíts meg bennünket, újíts meg bennünket, Urunk, Jézus Krisztusért. Szeretnénk könyörögni családjainkért, add, Urunk, a te békességedet, mert a legtöbb határátlépést családjaink határán belül követjük el. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, és adj nekünk erőt a bocsánat kéréshez, s annak az elfogadásához. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy te áld meg a mi lelki otthonunk, a gyülekezetünket. Adj, Urunk, tiszta szívet, tiszta akaratot. Engedd meg, hogy engedni tudjunk a te élő igédnek, és készíts bennünket a veled való találkozásra, Úr Jézus, hogy a te sebeid árán meggyógyulhassunk, és életet vehessünk magunkhoz. Könyörülj meg rajtunk, amikor eléd hozzuk a betegeket, a szenvedőket, az elesetteket, a szomorkodókat, mindazokat, akiknek nagy fájdalmaik vannak, testi, lelki, szellemi. Könyörülj meg rajtuk, Urunk, és oldozd fel őket a szenvedések és fájdalmak kötelékei alól. Szeretnénk eléd hozni a gyászolókat, a szenvedőket, akik veszteségeik miatt könnyeket ejtenek. Légy vigasztalójuk, Úr Jézus! Könyörülj meg rajtunk, amikor már sötétségbe burkolózik odakint minden. Engedd meg, Urunk, hogy mi hadd mehessünk ki innen a te fényeddel, és hadd vihessük az Úr Jézus fényességét, igéjét, az örök élet valóságát a szíveinkbe. Áldott légy, Atyánk, hogy ma is megajándékoztál bennünket igéddel, önmagaddal, Jézus Krisztusért. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.